Jó estét kívánok! Foglaljatok helyet! És elmondanám nektek, hogy a múlt alkalommal az önmegvalósítás témájába vágtunk bele, és aztán nem lett elég időnk befejezni. Illetve nekem nem lett elég időnk befejezni. És tulajdonképpen nem is baj, mert sok mindent szeretnék elmondani erről a témáról. És a múltkor inkább így általánosságban foglalkoztam így az önmegvalósítással. Ma meg szeretnék jobban ilyen a hogyannal foglalkozni. Úgyhogy a múltkor az volt a címünk, hogy lehetek-e, aki lehetnék, ma meg az, hogy hogyan lehetnék, aki lehetnék. És ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy hadd mondjak egy példát nektek, hogy valaki a múltkor szóvá tette, hogy hát miért épp itt a Google-nél tartom ezeket az előadásokat, hiszen ez egy tök más dolog, ugye információ, informatika, stb., és itt a sokkal szoftabb témáról van szó. És akkor azt mondtam neki, hogy oké, de hogy azokban az úgynevezett soft témákban, amikről itt szó van, és nagyon fontos a technológia. Az, hogy hogyan csináljuk, hogy mi a módszer. Mert sokszor tényleg ilyen hitkérdéseként vetődnek fel dolgok, hogy lehet-e, nem lehet. Én inkább azt mondanám, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lehet. Hogyan tudom jobban megvalósítani magam, hogyan tudok jobban azzá válni, aki lakik bennem, stb. És most egy-két gondolatot fölidéznék a múltkori alkalomból, mert azért szeretnék arra hivatkozni. Úgyhogy például eszembe jut az, hogy itt a múltkor behoztam egy tölgyfának a makját, és itt megmutattam mindenkinek, aki itt volt, és arról beszéltem, hogy számomra egy tölgyfa makja az tartalmazza potenciálisan az egész tölgyfát, hiszen ha meggondoljátok, akkor látom már valaki bólogat, mert múltkor már elmondtam, nem baj. Szóval meggondoljátok, hogy ha az a tölgyfa mak jó helyre kerül, jó körülmények közé, akkor abból előbb-utóbb egy csodálatosan szép fa nő ki, anélkül, hogy szülei lettek volna, anélkül, hogy tanították volna, anélkül, hogy előadásokra járna. Ugye minden tudás az igazi tölgyfaságról benne van egy tölgyfa makjában. És akkor elmondtam, hogy ezt a hasonlatot azért hoztam ide, mert nagyon jó, hogyha a saját életünkről, a saját emberi mi voltunkról hasonló megközelítésben gondolkodunk. Mégpedig azért, mert tulajdonképpen minden ember úgy születik a világra, hogy minden olyan funkcióval, berendezéssel rendelkezik, ami a teljes élethez kell. És persze, ahogy nem lesz minden tölgyfa magból tölgyfa, azért, ha a tölgyfát megnézitek alatta, akkor minden magok vannak, és abból néhány nő ki, mert megfelelő körülmények is kellenek ahhoz, hogy azt a potenciált beteljesítse az a mag. Ugyanígy nekünk is megfelelő körülmények kellenek ahhoz, hogy egyre inkább azzá tudjak válni, aki vagyok, egyre inkább meg tudjam valósítani magam. Csak hogy, és itt van az, amiben már mi azért némileg különbözünk a tölgyfától, hogy még szerencsétlen mag az, amelyik épp a betonra gurul, az szétárhatja a karját, ha lenne neki, hogy hát rossz körülmények közé kerültem. Mi emberek kicsit más lehetőségekkel bírunk, más felelősséggel bírunk, ugyanis lehet az, mint ahogy mindegyikünk valahova beleszületik valamilyen családba, valamilyen szociális közegbe, hogy az a körülmény nem igazán megfelelő számunkra, ez lehetséges. Sokunknak valóban nem megfelelő. De hogy egyébben már különbözünk a tölgyfa magtól, hogy nekünk van lehetőségünk, bizonyos lehetőségünk a mozgásra. Ugye, ha megnézitek ezt a vonalat, hogy élettelen tárgyak, növények, állatok, ember, stb., akkor mindegyik egyfajta lehetőséggel bír a korábbi fejlődési állapothoz. Például egy növény, talán a napraforgót hoztam a múltkor, az tud forogni afelé, ahonnan a számára tápláló fény van. Ennyit tud tenni. és hogyha egy sötét szobába bezárod, akkor szegényke elszárad. Már az állatok sokkal nagyobb mozgástéren bírnak, mert hogy ők el tudnak menni oda, ahol a táplálék van, vagy ahol megfelelő éghajlat van. Ugye a rénszarvasok most éppen nem tudom honnan, hova vonulnak, mert változik az éghajlat. Szóval egy nagyobb mozgástéren bírnak. És mi emberek, akik ennél, hát nem is tudom leírni, de hogy milyen nagyságrendekkel fejlettebb lények vagyunk, mert van tudatunk, mi nem csak abban az értelemben tudunk mozogni, hogy van lábunk, van autónk, be tudunk ülni és valahova elmenni, hanem hogy az a környezet, amiben vagyunk, felelősek vagyunk azért is, vagy lehetőségünk van azért is, hogy mi az a környezet, amit megteremtünk saját magunk számára. És amikor azt gondoljátok, hogy az a környezet alatt csupán fizikai környezetet, vagy társas környezetet értek, akkor részint ez is igaz. Tehát választod, hogy Magyarországon élsz, Oroszországba vagy az USA-ba, igen, ezt meg lehet tenni, de sokkal inkább ez alatt azt értem, hogy mi, akik magunkkal valamilyen viszonyban vagyunk, mi hogyan tápláljuk a saját magságunkat. Tehát hogyan vagyunk mi saját magunknak a környezete ebben az értelemben. És tulajdonképpen ez az, amiről a múltkor egy kicsit hosszabban beszéltem, hogy hogyan tudunk, milyen mozgástörünkön, stb. De általánosságban. Talán még egy dolgot idehoznék, ami nagyon fontos, és ahányszor ezt a szót kimondom, szinte mindig hozzászoktam tenni ezt a részt is, hogy amikor önmegvalósításról gondolkodunk, akkor nagyon sokszor ilyen nagyon nagy dolgok jutnak eszünkbe. Hogy önmegvalósító az, aki valami olyasmit csinál, amit a világ valahogy nagyon nagyra értékel, mint hogy nagy művész lesz, vagy nagy tudós, vagy ilyes, hogy kifutotta magát, megvalósította magát. Vagy hegymászó. És hogy ez egy téves és hamis gondolkodás az. Ilyenkor tulajdonképpen azt tesszük, hogy megnézzük, hogy a társadalomban mi az, ami kelt valami pozitív ingert, és akkor megpróbálunk olyanok lenni, amire odafigyelnek a külvilágban. Tehát ha azt gondoljuk, hogy az önmegvalósítás azt jelenti, hogy magamból valami olyasmit tudok faragni, vagy csinálni, amire fölfigyelnek mások, tisztelnek, szeretnek, csodálnak, stb., akkor tévúton járunk, mert ez néhány embernek egy ilyen lehetőség, néhány embernek meg teljesen más az, ami az ő útja. Én ugyanolyan önmegvalósításnak tudom tartani azt, hogyha valaki elindul az életébe egy úton vagy egy pályán, és aztán tud váltani, és valami mást tud csinálni, mert rájön arra, hogy neki az sokkal jobban tetszik. Az utóbbi időben valahogy azt hozta a sors, hogy a csoportjaimban nagyon sok ilyen egyetemet befejező, éppen még nem befejező, éppen utána, tehát ebben a korosztályban jöttek hozzám, és küszködnek azzal, hogy mi legyen velük. És amikor jobban megvakargatjuk azt a helyzetet, akkor kiderül, hogy egy csomóan egy olyan úton vannak, vagy egy olyan útnak a vége felé vannak az egyetem elvégzésével, ami nemigen gondolkodtak el, hogy az a saját útjuk, vagy nem. Tehát végigjártak egy egyetemet, és itt tudom én mit csináltak. És nekem van például egy ismerősöm, aki miután elvégezte a Corvinus Egyetemet, utána elment Péknek tanulni, mert rájött arra, hogy őt ez annyira vonza, és elég sokáig Pékséget alapított, és ott dolgozott. Szóval, hogy ő megvalósítás alatt, én mondom, nem is annyira szeretem ezt a szót, csak ez olyan közismert, ezért használom. Sokkal inkább használnám azt, amit a szónak a gazdája, Maszló is azt mondta, hogy hát inkább felejtsük el ezt a szót, és mondjuk azt, hogy a önmagát kiteljesítő egészséges élet. Az, amikor úgy érzem, hogy azt teszem, ami igazán én vagyok, akkor mondok igent, amikor éppen bennem igen van, afelé megyek, ami vonz, és ez a legapróbb dologban is megnyilvánul. Tulajdonképpen azt is mondhatnám nektek, hogy az életünk vonulata, ugye sokszor használjuk ezt az élet szót, az a apró döntéseinknek a sorozata. Hogy merre felé megyek, az itt eldöntöm, ott eldöntöm, ott szület, még ha nem is figyelek oda, tehát hogy valahogy kirajzolódik ez az út. És azt mondanám nektek, hogy amikor a döntéseink, a szavaink, amiket mondunk, amiket csinálunk, amiket gondolunk, minél inkább megfelel annak, ami bennünk belül lakozik, annál inkább éljük a saját életünket. Annál inkább mondunk igent akkor, amikor igen, akkor vállalunk áldozatot, amikor éppen áldozatot akarunk vállalni, és akkor nem vállalunk áldozatot, amikor éppen az van bennünk. Tehát van ez a szó, hogy autentikusság. Tehát ami bennünk van, az jelenik meg valahogy kívül, és ez az apró dolgokba is, meg a nagyobb dolgokba is megnyilvánul. Ugye most éppen közeledünk szilveszterhez, és a szilveszter az egy ilyen fontos pont az életünkben mindannyiunknak a saját önmegvalósítása tekintetében, mert hogy én a legtöbb embertől azt hallom, hogy szilveszter táján, vagy kocintot, vagy mielőtt kocintot, stb. Táján, egy picit elgondolkodik, hogy milyen volt az évem, mi volt a jó, mi volt a rossz, és mit szeretnék. Miről szokok le, mire szokok rá, nem tudom, mit fog csinálni másképp. És ez egy fontos aktus, és aztán majd, amikor mindenről hogyanról fogok beszélni jobban, akkor arra is remélem rátok világítani, hogy mi az, ami általában nem működnek ezek az elhatározásaink, amiket szilveszter táján félpiásan meghozunk. Nem a félpiásság itt a lényeg, hanem az, hogy ezekről sokszor azt lehet látni, hogy nem működik. Hát ezért fontos a hogyanról beszélni. Oké. Tulajdonképpen a múltkor ezt jobban kifejtettem, de hogy most mégiscsak egy picit visszahoznám ezt a gondolatot ide nektek, hogy én úgy tekintem, hogy az embernek az, hogy a saját életét éli, az tulajdonképpen bizonyos értelemben a lehető legtermészetesebb dolog. Ahogy egy tölgyfa se csodálkodik azon tavasszal, hogy jé, kilőttek a leveleim, de büszke vagyok rá, mert hogy az az ő sorsa, hogy tavasszal leveleket növesz, vagy mit tudom én. Ugyanígy nekünk az, hogy amikor az életünk helyzeteivel találkozunk, akkor olyan válaszokat és döntéseket adjunk, vagy hozzunk meg, ami a miénk, ami megfelel annak, ami bennünk van. Tulajdonképpen ebben nincs olyan nagy különösség, hogyha megnézitek. Én szoktam hozni nektek példát ugye a unokáimat, és azért, mert hogy rajtuk olyan tisztán lehet látni, hogy nagyon tudják sokszor, hogy mit akarnak, hogy mi, ami nekik jó, hogy hiába van vacsoraidők, nem éhesek. Hát nem éhesek. Szóval van ilyen. Mi már kevésbé tudjuk, mert mi ilyen szabályozottabban élünk, végmentünk egy folyamaton, aminek az eredménye az, hogy most már tudjuk azt, hogy este hétkor enni kell, és akkor gyerünk, család, eszünk, stb. Ők még jobban tudják, hogy miket éreznek. És tulajdonképpen, amikor erről a témáról beszélünk, akkor úgy is fordíthatnám ezt a címet, hogy önmegvalósítás, hogy hogyan csináljuk, hogy hogyan találunk vissza ahhoz, akik vagyunk. Vissza, hogyan találunk vissza. Vagy úgyis, hogy milyen akadályokat kell eltávolítanunk, hogy azok legyünk, akik éppen vagyunk. Mert így mondhatnám nektek, hogy hogyan találunk vissza saját intuíciónkhoz, vagy ahhoz a belső bölcsőz, ami mindegyikünkben ott van. Ez nem egy ilyen valami különlegességet kell érteni, hanem csak egyszerűen azt, ami egy kisgyerekben sokszor ott van. Hogy ő most érzi, hogy ő neki erre van szüksége, vagy ezt szeretné, vagy attól fél, és akkor fél attól, vagy hogyha vágyik valamire, akkor vágyik. Amikor ezekkel így rendelkezik azzal, ami benne van. Mi megtanuljuk, nagyon sokat megtanulunk a szocializáció során, és megtanuljuk például az egyik ilyen mellékterméke, vagy fő célja, még egyelőre nem is tudom, az, hogy eltávolodunk attól, ami bennünk van. Hogy megpróbálunk elvek szerint élni, vagy így élni, vagy elvárások szerint, stb., és nem érezzük, hogy mi van bennünk. És most tulajdonképpen, amikor arról beszéltem itt az előbb, hogy technológia, akkor erről a technológiáról szeretnék beszélni nektek. És kicsit az a kép van bennem, biztos olvastatok, vagy láttatok ilyen hegymászós filmet, hogy csinálnak egy alaptábort, ahol ott vannak a cuccok, és akkor a fickó walkie-talkie-val van a főnök, és ott meg valahol a hegyen másznak az emberek. És hogy aki lent van, ő nem tudja azt megmondani, hogy éppen most hogy keressen fogást, vagy mit kezdjen az a másik ember. Tudja a meteorológiai jelentéseket, van nagy tapasztalat, hogy bizonyos helyzetekben miket tanácsoljon, de konkrétan nem tudja megmondani, hanem arra tudja biztatni őket, hogy fedezzenek föl. Tehát számunkra a jó szó az, amikor technológiáról beszélek, hogy rá kell jönni arra, hogy nem tudja senki megmondani azt, hogy te, vagy te, vagy te, mikor járod a saját utadat, mikor hozod meg a saját döntéseidet, mikor éppen magadat éled, hanem csak te magad tudod megmondani. De hogy hiába nézek rátok, és próbálok ezt-azt vizsgálni rajtatok, nem tudom megmondani, hogy valaki éppen éhes, vagy szomjas, vagy mire van szüksége, nem tudom megmondani. De például azt már lehet mondani, hogy figyelj, mivel tudsz segíteni ahhoz, hogy megérzed valamelyik érzésedet. Például azt, hogy most nem rám figyelsz, hanem csukd a szemed, és figyeld a magadra egy percig. És akkor ezzel már egy nagyobb esélyt adunk arra, hogy azt érezd, amit érzel, és nem azt, amit éppen valahonnan máshonnan szerzel információt. Én három pontban gyűjtöttem azokat a dolgokat, amit így mára idehoznék. Az egyik a gondolkodásmódunk, a másik a belső csend és lelassulásnak a megteremtése, és a harmadik pedig az a folyamat, ahogy tanuljuk mindezt. Mindegyikről szeretnék akkor mondani nektek egy pár szót. Úgy is mondtam, elsőre azt írtam fel a papírom, még itt van, de aztán kihúztam, hogy a helyes gondolkodás. Mi az, hogy helyes gondolkodás? Ez egy hülyeség. Nekem helyes, vagy ilyesmi. De inkább azt mondom, hogy én nekem az, ami működőképesnek látok, amikor erről a kérdésről gondolkodunk, vagy én beszélek, vagy ilyesmi, hogyha az embert a saját természetének megfelelően fogjuk föl, természetességében kezeljük az embert, ezért főleg természeti példákat fogok idehozni nektek. Van egy mondás, ami valahogy így szól, hogy ha a forrás a felszínre tör, akkor onnantól már megtalálja a saját útját előbb-utóbb a tengerhez. Hát ugyanígy gondolkodom én a gondolkodásmódunkról, a hitrendszerünkről, amiket tartunk, amik a meggyőződéseink. Hogyha a meggyőződésünk valamiről megfelelő, akkor abból már következik az, hogy mit, hogyan csináljak. Le kell fordítanom a gondolkodásmódomat valamire, de ez az, amiért a gondolkodásmóddal sokat szoktam foglalkozni, amikor emberekkel dolgozom, meg most itt az előadásban is pár dolgot mondanék, mert a gondolkodásmódunk nagyon meghatározó a tekintetben, hogy aztán a cselekedeteink hogy fognak zajlani. Itt van már is egy első téma, amit beszeretnék hozni nektek, hogy mi egy olyan társadalomban élünk, függetlenül attól, hogy valaki vallásos, nem vallásos, stb., ahol a megváltás szónak van egy speciális jelentése. Ide jön a karácsony, megszületik a megváltó, amelyik majd minket megvált. És ez, mondom még egyszer, függetlenül attól, hogy valaki tart valami vallást, vagy nem tart, de a kultúránkat mélységesen áthatja ez a fajta gondolkodás, hogy mi élünk valahogy, jól-rosszul, és hogyha nem elég jó, akkor majd jön valaki vagy valami, ami majd megvált minket. Értitek? Ami konkrétan a Bibliában úgy néz ki, ugye, hogy majd eljön a megváltó. Vagy, tudom. És ennek egy ilyen profanizált változata a reménykedés. A reménykedés. Azt hiszem, hogy Nietzsche mondja, hogy a reménynél nincsen szörnyűbb dolog. Ugye ez ellentmond annak, amit szoktunk hallani, hogy a remény hal meg utoljára, de most a reményt abban az értelemben értsétek, hogy valamiről úgy gondolkodni, hogy jó, most nagyon rossz, de várok, és csak elmúlik. És persze sok minden elmúlik. Így van. de sok minden nem múlik el. Ami elmúlik, például most, hogy hideg van, ugye, és valaki nem szereti hideget, az tök jó érzés arra gondolni, hogy jön majd a tavasz. Ez szerintem normális dolog. De hogyha vannak olyan dolgok az életemben, ami nekem így nem jó, és azt gondolom, hogy majd csak jön az a bizonyos tavasz, reménykedek, várok valami megváltást, akkor lehet, hogy piszakul rá fogok fázni, és majd így, amikor halálos ágyomban visszanézek, akkor azt mondom, lehet, hogy rossz lóra tettem, mert a megváltás ez nem jött. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak azt a gondolatot, hogy mi se nem növények, se nem állatok, hanem emberek vagyunk, akiknek lehetősége van nagyon sok mindent megtenni azért, hogy más környezetbe érezhesse magát az ember, mint ahova a sors valahova odarakta. Amikor önmegvalósításról gondolkodunk, akkor ugye még egyszer mondanám, hogy a saját belső bölcsességünkre, vagy a megérzéseinkre, intuíciónkra támaszkodunk, akkor mondanék nektek egy pár dolgot, ami nem tartozik ide, ami a helytelen gondolkodásnak tartom feltétlenül, és az első, hadd hozzam be azt, hogy például amikor emberek döntési helyzetekben vannak, akkor nagyon sokszor elkezdik vizsgálgatni, hogy mi az észszerű. Mi az, ami a természettudományból szedett észszerűség. És én valamikor ugye elég sokat foglalkoztam szervezetekkel, vállalatokkal, és innen hoznék ide nektek példát. Valamikor azt hiszem a 70-es években csináltak egy piszok nagy vizsgálatot az USA-ban, a legsikeresebb vállalatokat megvizsgálták, aztán szétszették, aztán még kiválogatták, szóval a legsikeresebb, legeredményesebb vállalatokat megvizsgálták. És erről írtak egy könyvet, a Search for Excellence, magyarul is volt, a siker nyomában ez volt a címe. És akkoriban kezdett ilyen piszakú felfutni a közgazdasági szemléletmód így, vagy már inkább topon volt a vállalatok életében. Tehát a vállalatok mit csinálnak? Pénzt akarnak teremteni, akkor közgazdászok leülnek, és rohadtul számolgatnak különböző, akkor még nem volt Excel tábla, de olyasmit csináltak kézzel, kiszámolták, és ennek alapján vezérelték a vállalatot az észszerűség elve alapján. És kiderült, amikor ezeket a legsikeresebb vállalatokat vizsgálták, hogy egyik se észszerűen működött. Rohadtul nem észszerűen működött. Tehát magyarul nem abba fektettek energiát, hogy folyamatosan analizálták azt, ami a helyzet, aztán az eredményeiket analizálták, számolták, dologattak, hanem más csináltak. Mi ez a más? És tulajdonképpen azt mondhatnám nektek, hogy egy nagyon jó példa, azt hiszem a Google, amennyire így én ismerem a szervezeti kultúráját a Google-nek, az, hogy egy teljesen más módon közelítették meg ezt a sikert, más oldalról, tehát nem egy észszerűségi oldalról, hanem azt mondják, hogy itt emberek vannak, és hogyan tudunk például elég kihívásokat tenni. Vagy hogyan tudunk olyan környezetet teremteni a vállalaton belül, ahol az emberek jól érzik magukat, és azt érzik, hogy egyenként fontos az ő gondolatuk, és hogyha elmegyek a gondolatukat, akkor abból valami lesz. Nem akarok belemenni a Google-be, mert nem ismerem csak ilyen hallomásból, de hogy annak idején eljöttek rá, hogy ezek a vállalatok valami olyasmit tudtak, ami sokkal közelebb van a szívünkhöz, mint a racionalitásunkhoz. És az intuíciónk is sokkal inkább közel van az érzelmeinkhez, mint a hideg racionalitáshoz. És próbáljátok ki azt, hogy nézzétek meg, hogy az életetekben tulajdonképpen hányszor hoztatok irracionális döntéseket. Hogy akkor kezdtetek el építkezni, amikor nem volt pénzetek. Vagy, értetek, ami teljesen hülyeség, irracionális. De hogy benne volt a nafta abba, benne volt a saját vágyatok, akarásotok, és hogy tök örömmel küzdöttétek le azokat az akadályokat, amit jelentett mondjuk a pénzügyesség. Rengeteg ilyen példát tudnék hozni, és szerintem a ti életetekből is van. És ez azért tartom fontosnak ezt a gondolkodási tévutat hangsúlyozni, vagy aláhúzni, mert hogy egy olyan világban élünk, ami nagyon nyomja felénk ezt az észszerűséget, tessék átgondolni, Múltkor valakivel beszélgettem, és azt mondja, hogy most ő az életének a második fázisába tart. Mi van? Hogy hát, hogy ő megtervezte az életét. Hogy az első fázisban, nem tudom, most nem tudom pontosan, hogy pénzt gyűjt, vagy itt, aztán utána megnősül, aztán utána házat épít, aztán nem tudom. És így a 80 évre megtervezte az életét, és most a második fázisban van. És akkor tök ilyen büszkén mesélte, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy tulajdonképpen tök rosszul érzi magát ebben a nagyon is észszerű menetben, amit csinál. Mert hogy valami más vezérelte őt, mint a saját vágyai, a saját megérzései. És hogyha ezt tudjuk, hogy nem kell, hogy az észszerűnek tűnjön, hanem egyszerűen csak az kell, hogy az belőlünk fakadjon, akkor már is egy tévutat el tudunk kerülni. Ugye van egy ilyen mondás, nem tudom, múltkor mondtam, de azért elmondom, hogy nem tudom, ki mondta. De valami ilyesmi, hogy az életet ne megtervezd, hanem figyelj oda, hogy mi az, ami hív. És ez egy sokkal mélyebb hely az, ahol a hívásaink vannak, mint ahol meg tudjuk tervezni. Tehát erről beszéltem ezek a cégek kapcsán, meg ilyesmi. Egy másik tévút szokott lenni, amikor azt mondjuk, amikor nem érezzük, hogy most jobbra, balra csinálja, ne csinálja, stb., hogy nem tudom, akkor bizonyos elveket kell ilyenkor most alkalmazni. Nézzük meg az elvek szűrőjén keresztül, hogy melyik a helyes, melyik a helyes. Volt nekem egy barátom, aki azt mondta, hogy figyelj, András, amikor dilemmád van, hogy ezt csináld, vagy ezt csináld, akkor választ mindig a nehezebbik utat. És mondom, miért? Hát mert, hogy az ember mindig lusta, és mindig el akarja sunyogni a helyzeteket. Hát ez egy elv. Szerintem hülye elv egyébként, mert nem igaz, hogy mindig el akarjuk kerülni. Van, amikor el akarjuk kerülni, van, amikor nem. De hogy nagyon sok ilyen elv van bennünk, ami miatt megpróbáljuk racionálisan megoldani. Elküldjük a szívünket aludni, és megpróbáljuk a fejünkben valahogy fölépíteni kockánként, vagy megoldani ezeket a dolgokat. Aztán van egy másik, ami nagyon fontosnak tartok, hogy amikor az ember megy az útján, és nem tudja, hogy most mit csináljon, akkor így körülnéz, hogy oké, de mit szoktak mások ilyenkor csinálni? Mégiscsak, hát ez egy támpont, hogy ő is ember, én is ember, mit szoktunk csinálni. Hát ez egy elég nagy ilyen bukta felé visz minket. Ugyanis, ha azt nézzük, hogy mások mit szoktak csinálni, akkor lehet, hogy nem lesz olyan nagy baj. De biztos, hogy nem is lesz olyan nagy baj. Ugye a szocializáció szó, ami mindannyian keresztül megyünk, sőt a mai napi is történik veletek, meg velem, az arról szól, hogy hogyan tudok olyanná válni, hogy a környezetem engem elfogadjon és befogadjon, és megfeleljek a környezetem elvárásainak. És mi mindannyian ez alatt, a nyomás alatt növünk folyamatosan, piszok sok üzenetet kapunk pillanatról pillanatra, hogy például akkor vagy tök jó, hogyha karácsonykor vásárolsz, vagy akkor vagy, mit tudom én, hogyha így öltözöl, vagy ezt csinálod, vagy ezed van, vagy azed van, stb. És ez biztos, hogy a társadalom fennmaradása szempontjából nem egy elhanyagolható szempont, hogy nem olyan nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Kicsit megbonyolítja a társadalom helyzetét az, megbonyolítaná, hogyha mindenki menne a maga útján, meg a maga jó szándékai, vagy a belső szándékai szerint menne, mert akkor sokfélék lennénk, értek? Olyan sokfélék. Ez fölvet egy csomó problémát. Például mit kezdünk? Azzal, hogy hát együtt megyünk, te arra szeretnél, én meg erre szeretnék menni. Nem tudjuk megoldani sokszor ezeket a problémákat, és azt mondja, jó, menjünk mind a ketten valami harmadik, vagy sehol, vagy ilyesmi. Ugye a múlt előadáson mondtam nektek, hogyha küldtök nekem kérdéseket, akkor megpróbálom valahogy így a előadásba bevonni. Nem tudom, hogy itt van-e az, aki ezt a kérdést írta. Nem is kérdés volt, inkább egy kicsit ilyen palasz, ilyen szomorú levél volt. Írta valamelyiknek, hogy ő nagyon így a saját útját járja, de nagyon egyedül van benne. Kinézik így a többiek ott az egyetemre el. Hogy ilyen furának nézik. És ezt ő így, neki ez nagyon-nagyon nehéz. És akkor próbál igazodni, akkor nem érzi jól magát. Szóval akkor most mi van? Szóval ez, nagyjából erről szólt a kérdés. Hát ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És hogy a több gondolat is jut eszembe erről a dologról. Az egyik az, hogy valóban abban növünk föl, hogy körülvesz minket egy olyan közeg, aki többé-kevésbé elismer minket, azt mondja, hogy normális vagy, és mi magunk is azt mondjuk, hogy normálisak vagyunk, és akkor ebben úgy elég jó lenni. Ez egy fontos, egyébként egy fontos dolog. És azt hiszük, abban a hídben élünk, hogyha nem ilyenek lennénk, akkor az nagyon-nagyon rossz lenne, hiszen egész életünkben ebben nőttünk föl. Nem tudom, érthető. Szóval, hogy ebben. És közben a dolog azért nem teljesen ilyen egyszerű, hogy csupán arról van szó, hogy ha én most olyanokat csinálok, ami nem tetszik a környezetemnek, akkor többiek nem kedvelnek engem, hanem nagyon sokszor azt látom, ezt több munkában is tapasztalom, hogy valaki sokszor azért nem választja a saját útját, mert magát kezdi kakukktojásnak tekinteni, magát kezdi furcsának tekinteni. Furcsa vagyok, hogy én éppen akkor, amikor a többiek ezt csinálják, akkor azt csinálják. Én például ezt elég sokszor átélem, szabadúszó vagyok, és hogy reggel, amikor fölkelek, akkor emberek rohannak munkába, én meg sokszor elindulok ki az erdőbe, hogy járjak egyet. És akkor fúrá. És tényleg belegondolok, mit gondolnak. Sőt, múltkor mondta is valaki, hogy találkoztunk a buszon, hogy érdekes ember vagy te, hogy ilyeneket csinálni. De hogy valójában nem is az az érdekes, hogy ő mit mond, hanem az, hogy én magam barátságban tudok-e lenni azzal, hogy most akkor én egy ilyen ember vagyok. Ezeket a döntéseket hozom, vagy pedig azonosulok azzal, hogy te vagy te, hogy viszonyulsz hozzám. És egyébként még egyet hozzá szeretnék ehhez tenni, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy amikor emberek arról panaszkodnak, hogy nem fogadja el őket a környezetük meg kivetni, valójában nem erről van szó. Hanem ők önmagukat nem fogadják el olyannak, amilyen, és ezt az egészet vagy kivetítik a környezetükre. Tehát csak azt szeretném mondani, annak a valakinek, ha itt van, hogy ez valóban nem egy egyszerű probléma. Nagyon megszoktuk azt, hogy a környezetünk visszajelzései táplálják az önértékelésünket, de az önértékelésünk mégiscsak egy valami, ahogy mi magunk viszonyulunk magunkhoz. És én nem mondom azt, hogy jó egy olyan környezetben lenni, ahol nagyon sokan furcsán néznek az ember, de nem lehetetlen ebben a helyzetben lenni. Én csak azt mondanám nektek, hogyha körülnéztek, vegyük csak egyszerűen a magyar társadalmat. Magyar társadalmat. Menj be a metróba, itt, ha mész alafel, és nézz körül, hogy az emberek hogy néznek. Milyen életenergiájuk van, mennyi vidámság van bennük, mennyi kreativitás abban, ahogy öltözködnek, ahogy bánnak helyzetekkel. És akkor kérdezd meg magad, hogy te ilyen sorsra szánod-e magad, mint amilyen ez a társadalom. Hogy te tényleg olyan akarsz lenni, amilyennél ez a társadalom szeretne téged tenni. És most ennek nem akarok belemenni ennek a szociálpszichológiájába, hogy ez nem azért van, mert csupa rossz ember vesz téged körül. Nem erről van szó, hanem egy másról. Az, amit az emberek csoportja megjelenít feléd, amit az emberek üzennek neked, amit elvárnak tőled, így együttesen. Tehát még visszatérve erre a kérdésre, hogy igen, ismerős ez a kérdés, de hogy a magány nem egy olyan, vagy az egyedüllét nem egy olyan kérdés, amit nem tudnánk kezelni. Meg kell tanulni kezelni, valóban. Annak az embernek, aki a saját útján akar járni, annak meg kell tanulni kezelni azt, hogy nem mindig helyeslik azt, amit csinál. Hogy konfliktusokba kerül másokkal. Konfliktusokba kerül magával is. De hogy ez nem egy lehetetlen dolog, csak el kell kezdeni megpróbálni. Okay. Egy másik tévút még sokszor az, hogy Az ember áll, nagy döntések előtt nem tudja, melyiket is szeretném, és akkor elkezd emlékezni, hogy az életemben valaha, hát amikor ezt döntöttem, az nekem milyen jó volt. Vagy azt döntöttem, milyen jó volt. Ugye, mondok nektek egy példát, amit a múltkor valaki behozott egy csoporton, eljött, és lényegében amiről beszélt, az a kiégésnek a tünetei az, hogy amit csinál, az már nagyon unalmas, nagyon fárasztó, stb. És akkor beszélt arról, hogy most ő arra készül, hogy már volt ilyen neki 10 éve is, és akkor azt csinálta, hogy mit tudom én, miket csinált, pihent egy kicsit, így csinált, úgy csinált, a picit abbahagyta, és aztán újra erőre kapott. És akkor azt gondolja, hogy most újra ezt meg lehet csinálni. És erre én azt mondom, lehet. Lehet, hogy az, ami 10 éve bejött neked módszer, az most is be fog jönni, és lehet, hogy rohadtul nem. Mert ez a kiégés, ez nem ugyanaz a kiégés, mint ami akkor volt. Tehát próbáljátok ki. De azt gondolni, hogy ami egyszer így működött az életemben, az most másodszor, harmadszor is fog működni, az nem biztos, hogy helyes. Úgy is mondhatnám nektek, hogy ez most nagyon szépen fog hangzani, hogy az ember nem lehet attól mentes, hogy minden pillanatban tulajdonképpen megalkossa a következő döntését. Ez szépen hangzott. Szóval, hogy nem tudom, hogy érthető-e, hogy újra és újra el kell gondolkodnunk, el kell kezdeni figyelni azt, hogy mi van bennünk, tájékozódni, majd mindjárt beszélek még, hogy még miket csinálni, és valami választ adni arra a helyzetre, ami van. Ezt nem lehet megspórolni. Nem lehet megspórolni. Tulajdonképpen, amikor technológiáról beszélek, akkor erről beszélek, hogy vannak helyzetek, ahol nincsen rövidebb út, nincs egyszerűbb út, mint hogy azt mondom, hogy most alkotnom kell, most valamit, olyat, ami még nincs bennem, azt létre kell hozni. De szeretnék benneteket emlékeztetni, hogy erre mindenünk megvan. Minden képesség megvan. Csak nem így szoktuk csinálni. Úgyhogy hát akkor rajta. Van egy tök érdekes dolog, amiről talán, nem is tudom, tavasszal volt egy előadás, akkor beszéltem egy kicsit hosszabban, akik itt voltatok, a káoszról, változás káoszról. Abból most csak egy picike részt hoznék be. Akkor, amikor változunk, inkább mondanék egy mondást, hogy van egy ilyen jó kis mondás, hogy az egyik hegytetőről a másik hegytetőre mindig a völgyön keresztül vezet az út. Hát ez többnyire így van. Ez másképp nem lehet. És ez a mondás ez azt akarja példázni, hogy akkor, hogyha te egy helyzetben elkezded magad rosszul érezni, vagy úgy látod, hogy nem elégít ki, vagy ilyesmi, és el akarsz mozdulni egy olyan helyzet felé, ami téged jobban kielégít, vagy ilyesmi, akkor nagyon sokszor le kell menni a völgybe. Nagyon sokszor egy átmeneti rosszabb állapotot kell fölvállalni. Jungról biztos hallottatok sokan, van neki egy tök jó könyve, naplók, vagy emlékek, nem tudom. És abban az apjáról mesél, az apja lelkész volt, és minden vasárnap ki kellett állnia, és hirdetni az Isten igéjét, és az embereknek olyan prédikációkat lenyomni, hogy amiben lelkesíti őket, hitet fölkelti bennük, stb. Tehát ő neki volt egy belső megrendelése, hogy minden vasárnap, értitek, az energiája, hite teljébe kell lenni. Hétről hét. De ennek volt egy nagyon nagy hátulütője. Ugyanis a hit az úgy működik, hogy az ember hisz valamit, és aztán egyszer csak történik valami, ami elbizonytalanítja. És akkor elbizonytalanodik, és keres, és kutat, és akkor hogy van? Akkor ez most hogy van? Hát én azt hittem, de hát most egy ellenkező élményért, akkor hogy van? És ott áll kétségekbe elbizonytalanodik. És hogyha folytatja ezt az utat, akkor előbb-utóbb meg tudja alkotni a hitének egy fejlettebb változatát, ahhoz képest, mint onnan jön. De ehhez át kell menni ezen a folyamaton, és mivel Jung apjának volt egy megbízatása, hogy minden vasárnap a topon kell lenni, és a hitre kell az embereket buzdítani, ezért nem merte magát sohasem beleengedni a hitetlenség állapotába, az elbizonytalanodás állapotába, szétesés állapotába, stb. Ezt azért mondom nektek, mert mindannyian arra törekszünk, az egész önmegvalósítás arról szól, hogy itt van az életem olyan, amilyen jó, rossz, stb., és szeretnék egy számomra megfelelőbb, egy engem jobban kielégítő, a vágyaimnak jobban lefedő élet felé elmozdulni, és amikor ezt elkezdem csinálni, akkor lehet, hogy ott állok, hogy passzus, benne állok a szakadékba, amikor már eddig elég magasan voltam. Tehát, hogy ez a folyamat ilyen, és ezért nagyon fontos az, hogy úgy is mondhatom nektek, hogy ne essünk kétségbe akkor, amikor éppen kétségbe vagyunk esve. Nem elég jól mondtam. Ez hülyeség. Ne essünk attól kétségbe, hogy kétségbe vagyunk esve. Része a folyamatnak az, hogy időnként nem látunk semmit, elbizonytalanodunk, kétségbe esünk, félünk, rosszabbul érezzük magunkat, mint abba a jó melegbe, ahonnan jövünk. Értitek? De ez a része a folyamatnak. Szóval nem kell attól megijedni, hogy például most meg vagyok ijedve, hogy Úristen, most mi lesz? Nem kell attól még külön magunknak szenvedést okozni, hogy most valami fáj. Értitek? Mert lehet, hogy pont attól, hogy a fájdalomat közel engedem magamhoz, tudok tisztábban látni, hogy nekem mi a jó és mi a rossz. Ugye, ilyen többnapos csoportokat szoktam csinálni, és akkor első este azt mondja valaki, hogy egész nap itt voltam, de úgy össze vagyok zavarodva, nem igaz, akkor azt mondta volna, hogy nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy össze vagy zavarodva. Mert ha most minden rendben lenne veled, akkor ez valószínűleg azt jelenteni, hogy olyan sok minden nem történt veled. Az, hogy össze vagy zavarodva, az nagyon rendben van. Valami, ami eddig rendben volt, most így fölbojdult, és aztán majd egy új rendet találsz magadnak itt a következő napokban. Szóval, hogy nem kell attól megijedni, hogy elkezdek valamit keresni. Például itt van egy tök érdekes dolog az, hogy fölteszek egy kérdést, hogy jó, de hát mi az, ami nekem itten így fáj ebben a helyzetben? Mi az, ami kellemetlen ebben a helyzetben? És nem találom rá a választ. Ez így szokásos, nem? Hogy nem találom rá a választ. Mégis mi szeretjük magunkat ilyen biztonságban érezni, kompetensnek érezni, ezért nagyon sokszor válaszokat adunk az ilyen feltett kérdéseinkre, többnyire hamis válaszokat. Valami, amit így behozunk. Tehát az, amit ez a Jung apjával is ezt szerettem volna példázni, hogy nem baj az, hogyha el vagyunk bizonytalanodva, hogyha fölteszünk egy kérdést, amire magunknak, amiről nem tudjuk még, hogy azzal mi legyen. Vagy teszünk egy kijelentést, hogy iszonyú sokat küzdöttem ezért az állásért, vagy ezért a párkapcsolatért, és most mégis nem érzem jól magam benne. És akkor, és miért nem? És nem tudok rá választ. És akkor ott vagyok a választalanságnak a helyzetében, és ezt jó, hogyha ezt elkezdjük magunkat szoktatni, nem a nagyon nehéz, hogy ez is egy fázisa a változási folyamatnak, amikor kimondunk valamit, és nem tudunk semmit. És nem igyekszünk egyből értelmezni a helyzetet, vagy választ adni rá. Tudjátok, az embernek nagyon fontos, hogy értse a világot. De akkor tudok benne mozogni, hogyha értem, hogy itt az ajtó kinyílik, vagy befelé, vagy kifelé, vagy mi hogy van. Tehát, hogy ismerős a világ, megpróbálunk modelleket alkotni róla, vagy megértéseket tenni. De hát van ilyen, nem, hogy valamit még nem értek. És hogyha én előbb nyomom be azt a gombot, hogy dehogy nem, már megértettem, akkor vélhetően hamis eredményre jutok. Nem a valósággal találkozom, nem a belső bölcsességemből szabadul ki egy válasz, hanem a racionalitásomból adok valami választ rá, és aztán el is kezdem azt hinni, hogy elkezdem azt hinni, hogy ez a valóság. Tehát, hogy nincs ezzel semmi baj, hogyha kérdést teszek föl, ott állok, nem tudom a választ, nézek, stb. Vagy hogy mit lehet azért mégiscsak csinálni, hogy ezt ne életem végéig tartson, most mindjárt erről szeretnék pár szót mondani. Most itt egy picit megállnék abban az értelemben, hogy miközben ez tök természetes, hogy nem nagyon tudok más mondani, mint amit az én életemben megtapasztaltam, de azt mégiscsak szeretném hangsúlyozni. Hogy sok útja van annak, hogy az emberben tudatosodjanak azok a dolgok, ami benne folyik. Most egy-két olyan dologról fogok beszélni, amit mindannyian meg tudunk tenni, anélkül, hogy különösebb ilyen szakmai segítséghez fordulnánk, vagy bármi. Mert ez mindenkinek egy lehetőség. És az jut eszembe, hogy itt van, megint egy bibliai példát hozzék, itt van Jézus, akiről ugye hát mindegy, hogy ki mit, de hogy mégiscsak egy ilyen nagy embernek tartják profétának, Istenfiának, mindegy, de hogy egy valami nagy valaki. És hogy azt elment 40 napra a pusztába, egyedül. Mert hogy problémái voltak, mert hogy kétségei voltak, mert nem látott tisztán. Én nem tudom, hogy voltatok-e már 40 napot a pusztába, én nem voltam, de voltam már így rövidebb ideig ilyen helyeken, és azt tudom, hogy az emberrel ilyenkor elég sok minden tud történni, mert majd erről mindjárt, de hogy abban egészen biztos vagyok, hogy ott ő próbálta azt keresni, hogy mi van a lelkeményén. Én az Észak-Amerikában találkoztam ezzel a fogalommal, ezzel az úgynevezett vision quest, ami magyarul azt jelenti, hogy a látomás keresés. Ez egy sámán módszer, de csinálják mások is, ahol főleg az ilyen serdülőkor végén levő gyerekeket csinálják, hogy kiviszik őket az erdőbe, néha gödröt is ásnak, egy ilyen gödröt, és ott berakják, és ott van 3 nap, éjjel-nappal egyedül. És ugye ez a hittől is függ, hogy ki ez hogy közelít, de akik úgy mennek oda, hogy ők ilyen sámánizmusba utaznak, azoknak elég nagy lehetőségük van, hogy egy ilyen látomást lássanak. Valami kérdésükre választ kapjanak. És most nem akarom ezt semmennyire misztifikálni. Az, hogy te 3 napig éjjel-nappal egyedül vagy, nincsen semmi inputod, ami valamilyen irányba befolyásolna, akkor eléggé föl tud erősödni az a szemed, amelyikkel elkezded látni azt, ami benned folyik. Elkezdenek a fontos dolgok jobban a felszínre kerülni, a kevésbé fontos dolgok lesüllyedni, és elkezdhetsz meglátni valamit, ami számodra lényeges. Például itt, amin így ezeknek az egyik ilyen fogalmuk, az erőállat. Az, ami a te erőd így az életben. És akkor találkoznak az erőállat képében. És én beszéltem is valakivel, aki ilyenben volt, és ő mondta, hogy ez nem olyan konkrétan jelenik meg mindegy filmen, hanem megjelenik valahogy ennek a fogalma, van akinek a képe, tök mindegy. Mondom, nem erről a módszerről szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább a következőről, hogy biztos ti is láttatok olyan akciófilmet, talán egyet, kettőt, amikor azt mondjuk egy bankrabló csapat beszorul a bankba, lezárják az összes kaput, mit tudom, és akkor azt csinálják, hogy kibennek és robbantanak egy piszok nagyot, és akkor mindenki odaszalad, és ők meg a hátsó kijáraton gyorsan kibennek. Mert ugye a rendőröknek a figyelme, vagy a figyelmének a kapacitása korlátozott, nem tudnak egyszerre mindenre figyelni, főleg a nagyobb ingerekre figyelni. És ez mindannyiunkra igaz, hogy nem tudunk olyan nagyon-nagyon sok mindenre figyelni. Nekem volt egy nagybátyám, akinek a háborúba átlőtték a lábát, de hogy éppen támadásban voltak. És aztán a támadás végén, 2 órával később, ott ment, és azt mondja, milyen bubánat van, hogy nem bírja lehúzni a csizmát. Hát kiderült, hogy átlőtték a lábát, de ő nem vette észre órákig, mert annyira abban volt benne. Ugye a tudatunk tud nagyon szelektív lenni. És az a világ, amiben mi élünk, az iszonyú sok információval kínál meg minket, nagyon sok kihívás, hívás ér minket, és főleg arra, hogy figyeljünk kifelé, és kint oldjunk meg kérdéseket. De ha meggondoljátok, egy csomó kérdés, igen, kint van, oda tudok menni hozzád, megcsinálni, stb. Egy csomó dolog meg bent van. És én, amiről most szeretnék így a csend kapcsán beszélni, az a bent. Ugyanis az, hogy mi az, amire én vágyom, mi az, amit most éppen érzek, mi az, amitől tartok, mi az, ami nekem ilyen bizonytalan, az bent van. Az bent van. Ezért nekem nagyon fontos az, és csinálok is például ilyen programokat, hogy emberek elmegyünk a Mátrába 3 napra, és gyakorlatilag csendben vagyunk végig. Egy kicsit beszélgetünk reggel este, de lényegében nem csinál nagyon más, mint hogy csendben vagyunk. És csodálatos módon az történik, hogy ki egyre jobban elkezd érezni, hogy mi van benne. Hogy mi zajlik benne, hogy milyen ellentmondásokat él át, hogy milyen kérdések foglalkoztatják, hogy milyen meggyőződései vannak, amiről ő nem tudott addig, de közben az vezéreli őt. De értitek? És akkor ahogy ez elkezd felszállni a tudatunkba, egyre jobban tudunk vele bánni. Ezt már biztos, hogy elmondtam nektek itt többször, hogy ami nincs a tudatunkban, azzal nem nagyon tudunk bánni. Ami a tudatunkban van, tudatunkba kerül, azzal tudok mit kezdeni. Azzal már arra tudok nemet mondani, azt tudom más módon kielégíteni, vagy meg tudom tenni, hogy megyek valami felé. Egyszerű példát hagyjak nektek, hogy sokszor úgy kezdem a csoportokat, hogy csukják be az emberek a szemüket, és egyszerűen csak figyelnek oda, hogy a testükben mit élnek át. És akkor így, hogy mi van ott, ahol a lábad ér a földhöz, mit él a vállad, stb. És tudjátok, mit tapasztalok? Hogy a tűnek, és ezt elkezdenek így mocorogni. És akkor utána beszélünk erről egy kicsit, akkor kiderül, hogy eddig is tulajdonképpen érezte, hogy baromi kellemetlen valami testtartás, de most, hogy odafigyel, most már ki tudja azt valahogy kerülni azt a dolgot. Mert a figyelmünk nem lehet egyszerre nagyon sok felé, hanem van ennek egy korlátozott kapacitása. A csend, meg a lelassulás, az pontosan azt szolgálja, hogy az a működés módunk, ami alapvetően kifelé van, abból megváltozni egy kicsit az arány, és elkezdünk jobban befelé figyelni, hogy mi van benne, mi zajlik, milyen folyamat zajlik éppen. Milyen érzéseket érzek, milyen szükségleteim vannak most, mire vágyom, stb. A múltkor volt egy tök érdekes élményem, hogy szoktam, ha este akarok elmenni sétálni, és sötét van, akkor Norbafához megyek, mert ott ilyen betonút van, és azon tök tudsz menni, anélkül, hogy bármit látni. De hogy bosszantó volt, hogy mentem, és jöttek emberek szembe, és mindenki a mobiljával ott világította az utat, és ettől nekem is így a szemembe jött a fény. De amikor elmentek, akkor egy-két percen belül kiderült számomra, hogy tényleg rosszul csinálják szegények, mert nagyon jól lehet látni itten sötétben is. Ugyanis úgy működik a pupillánk, ugye, hogy a fénybe összehúzódik, és hogyha sötét van, akkor kitágul. Igaz, hogy nem egyből tágul, hanem kell neki egy 5-10 perc, mire annyira kitágul, hogy szinte a legnagyobb sötétbe is lehet látni. És ezt azért mondom nektek, mert hogyha innen hazamenve, azt mondom, oké, azt hallottam, hogy legyünk csöndbe, akkor leülök, csönd, ma semmi nincsen, kikapcsolok rádiót, tévét, stb. Csönd, most itt csönd van, és meghallgatom, hogy mi zajlik belül. Nagyon könnyen lehet, hogy nem fogsz hallani semmit. Ez elég valószínű. Ugyanis az a lelki pupillád, amiben nézed azt, hogy mi zajlik benned, az még nem alkalmazkodott ahhoz a csöndhöz. Az intuíciónk, az érzéseink, stb. Azok általában elég halkan szólnak hozzá. Ilyen halkan kopogtatnak. Figyelj, itt vagyok. De hát közben marhára el vagyok foglalva azzal, hogy előadást tartsak, és rohadtul nem tudom, hogy most éppen mi van bennem, ugye értitek? És hogyha van egy kis türelmünk, hogy kivárjuk ezt, hogy akkor mi van most? Például észre fogom venni, hogy rohadtul mindig gondolkodom. Gondolatok futkároznak a fejembe. Oké. Akkor például meg lehet ezt figyelni, hogy most éppen gondolkodom. Tehát egy ilyen váltásba kerülök át, hogy most már nem csak az az ember vagyok, aki gondolkodik, hanem az az ember vagyok, aki megfigyeli, hogy éppen gondolkodik. Tehát egy ilyen megfigyelő, hogy mondjam, nézőpontra tudok helyezkedni a csendben. Csak még egyszer mondanám nektek, hogy ehhez idő kell. Ehhez ezt nem nagyon lehet megspórolni, nem nagyon lehet föltrúfolni. Bizonyos módszerek, vannak ilyen mesterséges módszerek, mondjuk, hogy elmész egy hipnózisba, amiként nem sokkal különbözik ettől, amit mondok. A hipnózis is csupán annyit jelent, hogy amíg ide figyeltél, most odafigyelsz, de mégis segítenek, hogy ebbe az állapotba viszonylag gyorsan kerül bele. De hogy nem biztos, hogy szükséges neked elmenni egy hipnoterapeutához, hanem hogy megpróbálhatod azt, hogy megnézed, hogy mi van, mi zajlik benned. Egy másik ilyen dolog, ami még ezt hozzátartozik, és ez megint így a tapasztalat mondatja velem, hogy emberek forgatunk, mi emberek forgatunk kérdéseket a fejünkbe, nem találjuk a válaszokat, és aztán elmegyünk egyet sétálni, járni, nyaralni, és egyszerűen csak úgy megválaszolódik a dolog. Egyszer csak tisztában látok benne. Ezt a buddhisták azt a képet szokták használni, hogy ül a szerzetes a tó partján, és nézi a tó tükrébe a holdat. És egész addig, amíg fúj a szél, hát addig ott ilyen fényfoltokat lát, de nem látja a valódi formát. És amikor kisimul a tó felszíne, akkor elkezdi látni a holdnak a valódi formáját. És nagyon szépen példázza számomra azt, hogyha le tudjuk nyugtatni a tudatunkat, amelyeként rohadtul aktív, és mindig valamire figyel, és mindig valamit csinál, és megold, és keres, és nem tudom mi. Ha minél inkább le tudjuk nyugtatni, olyan helyzetekben, amikor nem gondolkodunk. Van egy ilyen fogalma, gondolattalanság. Ez némely 20. századi ember, vagy 21. századi embernek szinte képtelenség. Van itt gondolkodunk, hogy azt hiszük, hogy ha nem gondolkodunk, akkor ott épp az a kis halál. Hát azt szeretném nektek mondani, hogy nekem tök más a tapasztalatom az, hogyha le tudom csendesíteni az elmémet, akkor elkezd a dolgoknak valami mélyét jobban látni. Elkezdem látni sokkal jobban azokat az összefüggéseket, amit semmi a racionalitás nem magyaráz meg, hanem csak ott egyszerűen így észreveszem, hogy ja, hát ez a bajom van. Aha, az a bajom. És akkor mondok valamit. Ezt nem tudtam sehogy másképp kikövetkeztetni. Szóval nekem nagyon-nagyon fontos ez a csend nekem. Nekem még egyébként nagyon fontos az, hogy ez a csend a természethez kötődjön, mert nagyon olyan üzeneteket kapok, amiről itt is beszélek nektek. A növekedésnek a természetességéről, a változás természetességéről, arról, hogy a folyamatoknak megvan a maga ideje, és hiába siettetem azzal éppen, hogy megakadályozom, hogy a maga útján menjen, stb. Még egy dolgot mondanék, és ez a lassítása a dolgoknak, a lassítás. És arra jöttem rá, hogy ha figyeled a saját gondolataidat, akkor nagyon sok gondolat fölmerül, aztán valamit gyorsan csinálsz vele, megint, szóval ilyen piszak gyorsan. És az jut eszembe, hogy amikor mész az autópályán 140-nel, és akkor le akarsz kanyarodni, és el akarod olvasni, hogy mi van a táblán, akkor lehet, hogy lelassítasz 90-re, mert olyan gyorsan mész, annyi időt nem tudod elolvasni. Hogyha túl gyorsan mész, akkor túl sok információ él, és nem tud őket földolgozni. És egyébként egy ilyen autós példa jut eszembe, hogy tavaly voltunk Toszkánában, és rohadtul rosszul vannak az olasz utak írva, és bekerültünk a körforgalomba, és mindegyiknél tudjátok, ki van írva, hogy melyik út hova vezet. Hát én próbáltam lassítani, de mögöttünk itt ülköltek. Úgyhogy az is egy módszer, hogy teszel 6 kört, amíg elolvasod az összeset. Ez nem, bizonyos értelemben nem hülyeség, hogy újra visszatérek valamire, mert egyre több információt tudok felszedni. De hogy nekem például egy időben nagyon működött lelassításként az írás, a napló. De nem egy ilyen, tudjátok, ilyen Anna Frank naplója, hanem hogy egy olyan napló, ami, ami egy nagyon személyes, nagyon, úgy mondhatom, egy élménynapló. Akkoriban nagyon sokat utaztam vonaton, tehát sok idő volt, és akkor hogy nagyon megfigyelni a saját gondolataidat, hogy leírod, amit éppen gondolsz. Pont. Most azt gondolom, hogy itt ül velem szembe egy ember a vonaton, milyen hülye, pont. Következő. Most itt van leírva ez, akkor szégyellem, hogy ezt gondolom róla, hogy hülye, pont. Aztán, értetek, szóval megyek tovább, hogy mi az érzés, mik azok az érzések, élmények, amik bennem vannak. Ugyanis az ember általában kifelé szokott figyelni, ahogy az előbb mondtam, és kevéssé van kapcsolatban azzal, ami benne élményként van. És a lelassítás az abban segít, hogy így fölnagyítódnak. Nem tudsz olyan gyorsan írni, mint egy gondolkodsz, tehát a gondolkodásod is egy picit így lelassul, meg újra visszagondolsz arra a gondolatra, ahogy a körforgalomban már másodjára jobban el tudom olvasni, hogy visszagondolom. Okay. Nekem például ez tudott működni, van, aki ezt szereti, van, aki nem szereti. Ez most csak így meg akartam veletek osztani. Már az előbb mondtam ezt a dolgot, és hogy valaki hazamegy, és azt mondja, hogy jó, akkor most, oké, azt hallottam, hogy csend, vagy nem tudom mit, akkor most kipróbálom. És nem megy. Vélhetően, vagy könnyen lehet, hogy nem megy. És erre azt szeretném nektek mondani, hogy nagyon fontos, hogy bármiféle változásban vagyunk, bárhogy keressük így a saját utunkat, az nem úgy működik, hogy eddig mentem a nem saját utamon, és most átlépek, és a saját utamon megyek. Hanem, hogy ez egy tanulási folyamat mentén zajlik. Úgy is mondhatnám, hogy azt tudod tanulni, hogy egyre inkább saját magadat képviseled, saját nézőpontból nézed a dolgokat, a saját érzéseid és a belső bölcsességed mentén mész. Tehát amikor, már ezt a múltkor is talán elmondtam nektek, hogy ha az a kérdés, hogy hogyan tudom én ezt csinálni, hogyan tudom egyre inkább a saját utamat járni, vagy mi is volt a címünk, hogyan tudok egyre inkább az lenni, aki, akkor azt mondanám nektek, hogy lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Hogy nem tudom azt csinálni, hogy oké, akkor mostantól rohadtul autentikus vagyok. És ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni ezt a lépésről lépésre, mert ha hazamész, leülsz, baromi összeszedett vagy, és fél órát ülsz csöndben, és közben semmi nem jön elő, akkor könnyen lehet, hogy azt mondod, hogy jó, hát lehet, hogy az Andrásnak ez sikerül, ha elhiszem, de nekem nem. Én erre nem vagyok. Én egy másfél ember vagyok. Vagy nem jól működök. Vagy én nem vagyok ehhez elég, itt tudom én milyen nem vagyok eléggé. És ezt lehet mondani, és onnantól pont, vége, fölmerült a probléma. Adtam rá egy gyors választ, vége. Én, hogyha itt tanácsolhatnék valamit nektek, akkor azt vésétek a fejetekbe, hogy az ember változtatni akar, akkor ez mindig egy folyamat mentén megy, mégpedig lépésről lépésre. Nézzétek meg azt, hogy hogyan egy gyerek, most az unokán tanulja a Lego kockákat egymásra rakni, de úgy működik, hogy most még nem tudta, és akkor mostantól így puff, így rárak, és megy haza, és így, hanem hogy odarakja, félig sikerül, aztán így ledől. Oké. És tulajdonképpen ösztönösen csinál valamit, amit úgy hívunk, hogy tanulás, hogy csinált valamit, és aztán arról kap egy visszajelzést, hogy amit csinált, hát az olyan bizonytalan. Vagy azt nem találta el a toraj, oda rakja egy mellé, de most akkor nem találta el azt. Hogy nagyon fontos nekünk is az, hogy azon a folyamaton tudjunk menni, hogy bizonyos dolgokat megcsinálunk, és aztán megállunk, és azt mondjuk, hogy oké, itt van, kipróbáltam, megcsináltam, mi történt? Mi történt? Egy, és mi zajlott bennem ennek kapcsán? Miket éltem át a közben? Milyen érzéseim voltak? Milyen vágyaim voltak? Miket mondogattam közben magamnak? És ezeket egyszerűen csak így kirakom az asztalra, a saját tudatomnak az asztalára. Igen, ez volt, ez volt, ez volt, ez volt, ez volt. És nagyon fontos, hogy nem kell ezzel semmit csinálni. Azok a dolgok, amik a tudatunkba kerülnek, azok előbb-utóbb önmaguktól elkezdenek rendeződni. Talán ezt már mondtam nektek, hogy ez nekem egy csodálatos megfigyelés, hogy ugye csinálunk csoportokat, és első nap este csinálunk egy úgynevezett zárókört, mindenki elmondja, hogy éppen most mi van benne. És akkor este ez elhangzik, mondanak dolgokat, kiki hazamegy, alszik, bulizik, azt sem, egy percig nem gondolkodik azon, ami ott történt esetleg. Másnap reggel leülünk körbe, na most mi van? És csodálatos dolgokat tudnak mondani. Szóval anélkül, hogy bármit csináltak volna azokkal a mozaik elemekkel, amit itt összegyűjtögettek, az valahogy önmagától összerendeződik. Nem kell nekem művésznek lenni, hogy összerakjam. A csendben ezt mindig tapasztalom, hogy ez megtörténik. Magyarul, hogy arra biztatnának csak benneteket, hogy vállaljátok bátran azt, hogy csak felszínre hoztok dolgokat, ami bennetek van, és aztán ott van, nézegetitek, hagyjátok. Mert hiszen ez a mi fejlődési potenciálunk, amiről a MAG kapcsán beszéltem, hogy az előbb-utóbb elkezd valami alakká formálódni. Valami értelmet nyerni számodra, ami ott van. Ehhez tartozik még valami, ami ilyen fontos dolog, és ez a tapasztalat szerzése. Akkor, amikor akarok valamit csinálni, ami nem az, amit eddig csináltam, akkor úgy nem tudom jól csinálni, hogy leülök és elkezdek gondolkodni, hogy kell, így kell, úgy kell, amúgy kell. Ugyanis ilyenkor a múltat építem újra. Nem tudom, értitek? Hát a múltban szedem a tapasztalataimat, a múlt szűrőjén keresztül néztem egy csomó mindent, és abból rakom össze, és nagyjából ugyanazt tudom szülni, mint ami a múltkor volt. Néha azért megszületik a múlt. De hogyha elkezdek tapasztalatot szerezni, és tényleg a tapasztalatra figyelek oda, ami történik, tehát kipróbálok valamit, próbálkozom, kísérletezek vele, akkor följön valami új dolog. És hogy ez bármilyen témára, amiről beszélünk, hogy nem is tudom, múltkor valaki valami ilyesmiről beszélt egy csoporton, hogy őt mindig így lábbal tiporják a munkahelyén, úgy érzi, hogy ő a lábtörlő, vagy talán ismerős ez a fogalom, hogy mindenki belé törli a lábát, stb. És akkor ott megfogalmazott benne, hogy én most sokkal jobban kiállok magamért. Oké, ez tök jó. És akkor a következő alkalommal elmesélte, hogy hát ott volt egy helyzet, megint a főnöke megalázta, és azt látta, hogy ugyanúgy nem állt ki magáért, mint egy korábban. És akkor tényleg tök hülyeség, hogy elhatároztam. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy még mi volt benned? Ott volt benned az a szándék, hogy jobban kiállsz magad. De még mik voltak még benne? És akkor el kellett mesélni dolgokról, hogy azt tapasztalja, hogyha főnökének ellent mondanak, akkor előbb-utóbb az ember kikerül a cégtől, de ő most nem engedheti meg magának, hogy kirúgják, mert nem engedheti meg. Szóval elmondott egy csomó minden, és ahogy beszélt, végig azt mondta, hogy tök rendben van, hogy nem mondtam nemet. Nem vagyok én tök hülye. És akkor mondta, hogy oké, de akkor most itt van ez a két élményed, hogy akkor mi is a tanulság? És azt mondta, hogy hát az, hogy nemet mondok ott, ahol lehetséges. Ahol csak lehetséges. Hát nem tudom, értitek, hogy ez egy tanulási folyamat, amikor egy meggyőződésből egy sokkal kifinomultabb meggyőződés válik, de ehhez kellett csinálni valamit, hogy ezt megtapasztalja, abból tanult valamit, és így görgette tovább. Tehát, hogy nagyon biztatnának benneteket erre a kísérletezésre, hogy akkor kicsibe ki kell próbálni, mert abból tudok tapasztalatot szerezni. Nem nagyon megy másképp. Még volt itt valakinek egy kérdése. Érdekes levelet írt valaki. Engem is Piszakuli elgondolkodtatott a dolog. A sztori röviden az volt, hogy vett egy boltba egy ilyen cápafogat, és azt így itt hordta így a nyakába, hogy egy nagyon szép cápafog. És neki nagyon tetszik a cápafog, és azt hordta. És aztán 2 év múlva kapott valakitől megint egy cápafogat, aminek kapcsán kiderült, hogy amit eddig hordott, az nem is valódi cápafog volt, hanem műanyag. És hát őt ez nagyon megrázta, ez a dolog. És lényeg, de én értem, mert ő azt írta, egyébként a saját levelében meg is válaszolta a kérdést, szóval azt írta le, hogy az ember bizonyos helyzetekben tudja a hamisat valóságnak látni. És fölhozott még egy példát, hogy egy ismerőse, aki próbálkozik így elhelyezkedni, azt látja, hogy is volt pontosan? Mindegy. Szóval valami ilyesmi, hogy csupa kudarcba ment az álláskeresése, és hogy azt állapította meg, hogy ebben az országban is neki állás. És miközben ez a barátom, aki ismeri ezt az álláskeresőt, azt mondta, hogy ő mindig csak a kudarcot látja. Tehát előrevetíti a kudarcot, és persze ettől nem ismer. És így hozta párhuzamba a cápafogos sztorit ezzel, hogy hát ő tulajdonképpen nem a valóságot látta, hanem hát egy ilyen előfeltevéssel él. És a kérdés, ami így felvetődött, hogy honnan tudom, hogy mi is a valóság? Honnan tudom azt, hogyha belőlem jön egy impulzus, hogy én most ezt csináljam, vagy azt ne csináljam, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, akkor az hamis, mint a cápafog műanyagból, vagy valódi. Hát az a hírem, hogy sehol nincs megírva, hogy melyik a hamis, meg melyik nem. Nincs. Mert az senki nálunk jobban nem tudja, hogy mi az, ami nekünk az igazán jó. Nincs megírva az, hogy neked milyen életutat kell követni. Senki nem tudja, nem tud sehonnan kiolvasni. Viszont te magad egyre jobban tudsz közelíteni ahhoz az úthoz, ami számodra kielégítő, ami megfelel a te vágyaidnak, ambícióidnak, az élettel kapcsolatos viszonyodnak. Szóval, hogy nagyon, nagyon jó az, hogy ez a barátom találkozott az igazi cápafoggal. Némelyek ezek után is maradnak annál, hogy a műanyagról állítják, hogy valódi, mert hát az már olyan sokáig valódi volt, hogy most már akkor maradjon, higgyük azt valódinak, ezt meg hamisnak. Sokszor ilyen nagyobb megrázkodtatásokat tudunk ilyen váltásokat csinálni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nincsen megcímkézve egyik életút se, hogy ez a valódi. Azt lehet csinálni, hogy elindulsz rajta, és aztán megkérdezed magadtól, hogy milyen nekem itt lenni? Milyen nekem ezt csinálni? Milyen nekem ilyen módon kezelni bizonyos problémákat? És azt fogod válaszként kapni valószínűleg, hogy hát ez jó benne, ez meg kevésbé jó. Oké. Szóval valami változik. És akkor kipróbálhatsz megint egy utat, amiről lesz tapasztalat, hogy lehet, hogy egy olyat próbálsz ki, ami minden tekintetben sokkal rosszabb, mint ami eddig volt. Próbával ez együtt jár. Nem tudjuk mindig letutizni a dolgokat. Nem tudjuk előre kitalálni, hogy melyik, ami jó vagy rossz. De hogyha egy gyakorlatot szerzel ebbe, akkor élvezni fogod azt is, hogy amikor a leghülyébb döntést hoztad, mert azt mondod, hogy oké, ez a döntés, ez megtanított engem valamire, mert valamit minden döntésedből fogsz tanulni. Akkor nem tanulunk, amikor bemegyünk a zsákutcába, és azt mondjuk, már olyan sokat sétáltam benne, hogy menjek még vissza, és menjek-e, mert nem. Inkább azt vizionálom, hogy itt van még folytatás, például ott a feladat, ezt vizionálom. Nagyon könnyen el tud magunkkal hitetni ennek. Oké. Nagyjából ennyit akartam ma elmondani. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami olyan kérdés, amit így szívesen most föltenne bármelyiknek, amire így szeretne rövid választ. Rövid vagy hosszabb választ, mindegy, szóval amire szeretne választ kapni. Van olyan kérdés, mert megpróbálom. Parancsolj! Kösz! Igen.
És a másik, hogy honnan tudjuk, hogy mikor van a völgynek ugye legalja, és mikor
tovább. Jó a kérdés. Akkor az első kérdésedre már megvan a válasz. Oké. Okay. Tehát pontosan mi a kérdés, hogy honnan tudom, hogy már... Oké. Okay. Okay. Nem tudom, hogy pontosan a mélység szót te milyen értelemben használtad, de azért a következőt szeretném ehhez hozzátenni, hogy valójában, ha te elindulsz magadban mélyre, akkor soha nem fogod azt látni, hogy vége van a mélységnek. Magyarul, úgy is mondhatnám neked, hogy ez olyan, mint a világegyetem, hogy még mindig, bármilyen messzire elmész, még mindig találsz még ott mögötte bolygókat, stb. Stb. Tehát azt is mondhatnám neked, hogy a magunkba, a magunk, nem jó szó ez a megismerése, de a magunkba a látásnak a mélységei határtalanok. Mégiscsak tök jó a kérdésed, mert van, amikor elkezdjük magunkban nézni, és azt mondjuk, hogy na jó, most elmegyek tovább. Most ez így bőven elég volt a mai napra, vagy az elmúlt évre. És ez rohadtul rendben van. Ugyanis az embernek van egy kapacitása, ugye, ami kapacitásnak föl kell dolgozni az ott szerzett új információkat, azokat az érzelmeket, ami a mély bemenéssel jár, stb. Azt az erőfeszítést, amit tesz. És amikor úgy érzem, hogy most így elfáradtam, akkor nem érdemes tovább menni. Múltkor mondja nekem valaki, aki a Kaminon volt, hogy a... kap egy telefont, ment a kamion, kap egy telefont, felesége. És a felesége panaszkodott, hogy jaj, mennyi a munka, meg így, meg úgy, meg amúgy. És akkor azt mondta neked, te figyelj, én egyet megtanultam itt a kamionon. Ha megyek, és elfáradok, akkor el vagyok fáradva. Akkor meg kell állni. És tudod, olyan evidencia, ami ugye, de hogy milyen ritkán vagyunk annak tudatában, hogy éppen el vagyunk fáradva, vagy nem, vagy csak. Hát ezt most azért hangsúlyozom ennyire, mert hogy tényleg azt gondolom, hogy az önmagunkkal való foglalkozás, vagy az önmagunkba való mélyedésnek nincsenek határai. Soha nem mondhatom azt, hogy már nem lehet tovább menni, mert tak a falig értem, és halálunkkal, akkor igen, akkor már nem tudom, tudatommal, akkor nem. De hogy, érted? De az, hogy oké, most ennyire telt az energiámból, ennyihez volt kedve. Na, ez nincs rendben, hogy az ember fütyör észik és sétálgat, és nem foglalkozik, mert tök rendben van. Hát miért kéne mindig? De akkor viszont, amikor meg úgy látom, hogy problémáim vannak, és már halálra szekáltam mindenkit, akkor érdemes egy kicsit belemenni abba, hogy de bennem mi zajlik, mi történik. És addig menni, ameddig éppen valami el nem kezd rajzolódni. És akkor azt fogom mondani, oké, most így megállom, mint a kamion. Ez valami? Jól van. Parancsolj.
És azt honnan lehet tudni, hogy egy utcában nem látom a zsákot, szóval nem? Elfáradok, megállok, hogy megállok, hogy egyes tartják, hogy még visszaforduljon.
Aha. Hát vagy egy úton valahol, és nem tud eldönteni, hogy ez vezet valahova, vagy nem. Na, hát ez szerintem egy tök jó kérdés. Nem tudom eldönteni. Úton, sokszor nem tudom eldönteni. De azért vannak ilyenek. Hát például látom azt, hogy szembe elég sokan jönnek, csalódottan. Akkor ez egy információ. Most csak hülyeskedek, mert ez egy nyilvánvaló dolog, hanem hogy ezekben a helyzetekben azt érdemes csinálni, hogy el kell kezdeni megpróbálni minél több információt gyűjteni. És ami tök érdekes, ez nem csak az, amit mondok, hogy szemből jönnek, tehát kifelé figyelek, hanem nagyon sokszor már valahol mélyen mi tudjuk azt, hogy nem jó nekünk valami, de hogy még azt az információt nem nyertük ki magunkból, érted? Nem így tudatában, és ezért még megyünk tovább. De mondják még egy harmadikat neked, hogy az előbb hangsúlyoztam a az, hogy a próbálkozásnak a dolog. Tehát megyek, megállok, zsákutca, nem tudom eldönteni, most mit csinálok, megforduljak, nem tudom. Akkor valamit tenni kell. És akkor én a saját életemben el tudnám mondani neked azt is, hogy akkor mentem tovább, nagyon sokat, aztán akkor jöttem rá, és akkor szíttam magam, hogy itt még nem tudtam. Vagy visszamentem jó sokat, és aztán láttam, hogy nincs a zsákutca tábla, a francba. Akkor megint. Szóval érted? De ez része a tanulási folyamatnak, mert amit nem tudok, azt nem tudok. Szóval érted? Ilyen. És amit nem tudok, azt nem tudom. Szóval ez nem. Nagyon fontos, hogy ne ócsároljuk munkat azért, hogy a kapacitásunk az annyi, amennyi, mert nem több. És akkor csak meg kell próbálni valamit csinálni. Csinálni azt, lehet, hogy tudunk többet. De a csinálásba is elfáradunk, mint az előbb volt szó. Okay. Nincs benned hiba, ez nagyon fontos dolog. Nincs benned hiba, de benned van a megoldásnak a kulcsa. És ezt most kicsit azért kifejteném. Ne csak ezzel. Oké. Okay. Hát ha valami olyat, ezt szerintem mindannyian ismerjük, hogy olyat csinálok, amiről azt gondolom, hogy nem helyes, vagy nem is akarnám én ezt csinálni, de mégis azt csinálom. Erre mondtam nektek az előbb azt, hogy azok a, nem tudom, azok a tartalmok, amik bennünk vannak, és aminek nem vagyok tudatába, azok automatikusan fejtik ki a hatásukat. Érted talán, amit akarok mondani? Tehát, hogy itt tudom én, valaki ül egy értekezleten, ahol úriemberként kell viselgetni, és csak azt látja, hogy csipegeti a morzsát az asztalról. Értitek? Pedig az nem egy ilyen úriemberes magatartás. És nincs tudatában annak, hogy tulajdonképpen éhes. Mert ha tudatába kerül, akkor azt tudja mondani, hogy oké, éhes vagyok, de most mégis csak így fogok ülni. Vagy azt mondja, éhes vagyok, elrendelünk szünetet és együnk. Vagy azt mondja, hogy ugye rendben, szóval érted, valami megoldást talál a helyzetet. De amíg nincs tudatában, addig automatikusan sokszor az a energia, amivel egy érzelem rendelkezik, az valahogy kifejeződik. Valami módon. És ha tudatában vagyok, akkor közelebb állok ahhoz, hogy az én kezemben legyen, és tudjak valami megoldásra találni. Ezért beszéltem végig tulajdonképpen ez a szó, hogy tudatosság, ez kapcsolódik a csendhez, ez kapcsolódik a tapasztalathoz, a próbálkozáshoz, hogy egyre többet tudjál meg. És addig meg az ember úgy nézi magát, és legfeljebb kedvesen támogatja, hogy már megint nem azt csináltam, amit szerettem volna. És akkor nem az. Mert ugye nem tudok mindennek a tudatába kerülni. Szerintem életünk végéig lesznek ilyenek, hogy olyanokat csinálunk, amit nem szeretnénk, vagy nem jó nekünk, de ezt csináljuk. Szóval érted, hogy emberek vagyunk, a nagyszerűségünkkel is, meg a korlátozott kapacitásunkkal is, és nem tudunk mindent megfejteni mindig, de rajta vagyok, hogy fejtegessem. Mert hát közben vannak más dolgaid is, mint hogy fejtsed magad, igaz? Mi megyünk mindig. Ezt csinálni, azt csinálni, mosogatni, hazamenni. Parancsolj. Igen. Oké. Okay. Kérdésed hallható volt, Zsófia? Jó. Hát arra nekem sincs taktikám, vagy javaslatom, hogy ne essél kétségbe, amikor kétségbe esel. Azt ki is javítottam magam, hogy ez hülyeség. Hanem, hogy az, hogy ne essél kétségbe attól, hogyha kétségbe vagyok esve. Ugye ez a dolog. És hogy igazából, hogyha ha már Csak természetes módon tudom szemlélni azt, hogy most éppen meg vagyok ijedve, vagy kétségbe vagyok esve, akkor már nagyon sokat könnyítettem annak a súlyán, ahhoz képest, mint amikor kétségbe is vagyok esve, hogy már megint kétségbe estem, és milyen hülye vagyok, és hogy ez lesz az életem végé, stb. Érted? Tehát, hogy már önmagától a megfigyelő státusztól, vagy attól csak figyelem, csak ott vagyok, mint egy ilyen jó barát, aki éppen kíséri a szenvedő társát, vagy a rossz kedvű, inkább azt mondja, a rossz kedvű társát, az már nagyon sokat tud könnyíteni. És én csak azt tudom, hogy innentől nem tudok több dolgot mondani, mert a te kétségbeesésed az enyémétől különböző, és a harmadiktól. De hogy leginkább azt tudnám mondani, amit eddig is mondtam, csak most ide alkalmazva, hogy próbálkozz meg valamivel. Nézd meg egy jó filmet, és nézd meg, hogy történik-e valami a kétségbeeséseddel, hogy az növeli vagy csökkenti. Nem tudom megmondani. Mert lehet, hogy éppen neked növeli. De lehet, hogy éppen csökkenti, vagy egyél egy fagyit, vagy menj el sétálni, vagy ne menj, érted? Ezt nem tudom megmondani. Ezt valójában senki nem tudja helyettünk megmondani, de azt igen, hogy kezdj el kísérletezni, és nézd meg, hogy mi történik. Tudod, én nekem az a saját magammal való tapasztalatom, hogy igazából akkor tudok szenvedni, amikor a teljes tehetetlenséget érem át. Hogy itt van, hogy szenvedek, szenvedek attól, hogy szenvedek, és rohadtul fogalmam sincs, hogy mit csináljak. És még hogyha tovább megyek lefelé, akkor azt mondom, hát egy elcseszett figura vagyok, hát ez nem, tudod, ez egy nagyon szenvedéses. És amikor elkezdek tudni valamit csinálni, akkor például azt, hogy megpróbálok valamit, akkor mindig valami pozitív változás jön. Önmagától attól, hogy valami, érted, valami újabb dolgot én kezdem én ezt. Ennyit tudok mondani. Oké. Köszönöm. Fék? Igen? Parancsa.
Köszönöm szépen az előadást. Volt egy ami nagyon megmozgott a fantáziának, amikor ugye arról beszéltem, hogy egy egyetemista vagy egyetemista korú fiatal keresett meg azzal, hogy hát ugye elindultam egy bizonyos úton, és most kezdek rájönni, hogy egyébként is nem is tudom, hogy mit akarok csinálni. És nekem erről az jutott eszembe, hogy az elmúlt 100 évben azért főleg pszichológusok és más foglalkozásbeliek nagyon ügyesen rájöttek arra, hogy az emberi érzéseket, illetve elemi ösztönöket hogyan lehet úgy manipulálni, vagy az energiákat átalakítani, hogy társadalomformáló hatások legyen. Csoportra levetítve. Tehát kvázi demokráciába élünk azért, hogy úgy meg, hogy az mérnek fogyasztói társadalomba élünk azért, mert az ingergazdag környezet, amiben létezünk, az gyakorlatilag úgy lett összerakva, hogy mi reagáljuk azokra az ingerekre a vásárlásnak, a gazdasági növekedésnek érdekében. És igazából én azt szeretném kérdezni, hogy egy ilyen ingergazdag környezetben, ami 95%-on manipulált és hamis, hogyan tudja az ember azt, hogy mikor autentikus a viselkedése? És mikor vett le a tálcáról fölkínált dolgot, mint például közgazdásznak indultam, és akkor én közgazdász lesz.
Ja. Tehát csak azt tudom neked...
Elnézést kérek a kérdésre.
Miért? Figyelj, a kérdés soha nem lehet rossz. Azért valami eszembe jutott róla, és ez nem tudok így egy direkt választ adni rá, hanem inkább csak azt, hogy mik azok a lehetőségek, ahol közelebb jutok ahhoz, hogy tudjam, hogy ez az én vágyam, vagy egy manipulált dolog. Tehát ez, ugye? Mert bemegyek egy étterembe, és én akarok, gyors étterembe valamit akarok enni, csak hogy leegyszerűsítsem a példát, picit vagy fogom számára. És közben ki van írva, hogy ma negyed áron van a marha pörkölt. És úgy sincs elég pénzem, azt mondom, hú, de jó, szeretem a marha pörkölt, és stb. Aztán leülök, eszegetem, és megkérdezem magam, jó döntés volt ez, hogy én most negyedáron marhapörköltöt ettem, vagy pedig ettem volna, ugye, mert az egyik rávettek valamire, stb. És az nem egy elvetélt dolog, hogy a környezeted megpróbál téged valamire rávenni, és te azt mondod, hogy oké, ez önmagában lehet a te autentikus döntésed. Lehet az is az autentikus döntésed, hogy te nem fogadod el azt a dolgot. Erre nincs szabály. Erre nincs szabály. Ez, amit talán végig akartam mondani, nincs arra szabály, ami, olyan mérce, ami mentén megmérheted azt, hogy ez a döntés az autentikus vagy sem. Egy mérce van, te saját magad. Tehát azt megteheted, hogy miután megetted, vagy közben elkezdesz azt figyelni, hogy mi zajlott benned, mit érzel, ízlik, nem ízlik, dühös vagyok, miért vagyok dühös. Szóval érted, hogy elkezded ezeket a dolgokat nézni, és lehet, hogy még mindig nem fogsz oda eljutni, hogy egy tiszta döntést tudsz hozni, de talán jobban látszanak a saját preferenciáid. Ennyit tudok most mondani. Igen.
Nagyon tetszik a válasz.
Én meg nagyon megértem ezt. Hoppá, köszönöm. Ugye én erre azért röviden tudok válaszolni, hogy az a szocializáció, amelyik nagyon erős, tehát legyen ez akár az, hogy egy olyan családban jössz, ahol nagyon szigorúak a szabályok, vagy egy olyan társadalomban, amelyik ráadásul manipulatíven nagyon sok minden felé meghív, ez bizony ebben sokkal nehezebb autentikusan élni, mint egy kevésbé ilyen társadalomban. Ez szerintem világos. De az az út, hogy te magaddal, hogy úgy is mondhatnám, hogy a csatornát, a tudatod és a benned folyó folyamatok között ezt a csatornát tágítod, ez mindenhol ez a érvényes szabály szerintem, számomra. Hogy egyre jobban tudod, hogy mi van benned. Egyre jobban tudod, tehát ez nem cápafog kérdése, mert ugye aki nem látott még cápafogat, az nem tudja eldönteni, hogy mi anyag vagy nem. Az embernek megvan arra a készüléke, hogy azt el tudja dönteni, hogy valami ízlik neki, vagy nem, vagy kevésbé, vagy jobban, vagy bármi. Az más kérdés, hogy ez az ízlelési funkciónk, ez be van zavarodva sokszor, akadályozva van, stb. És én megmondom őszintén, engem nem nagyon érdekel, hogy a társadalomban ki mit gondol magáról. Az érdekel, hogyha mi elkezdünk arról beszélgetni, hogy azt mondod, hogy te szeretnél autentikusabban élni, vagy én elkezdek magammal beszélgetni, hogy szeretnék még jobban, mert egyszerűen nem túl kényelmes ez a kabát, amit hordok, akkor, hogy akkor mit tegyünk? Ez érdekel. Többi az mindenki az ő maga dolga, hogy most nem tudom a társadalmat megreformálni. Most ennyit, mert szalad az idő, jó? Figyeljetek, megállnék, mert ilyen 8:30 volt az ígéret. Végére egy dolgot, van egy jó kis mondásom. És ez pedig valami ilyesmi, hogy nem is tudom, honnan jön ez a mondat, hogy abban növünk föl, úgy kezdünk el járni az életünkbe, hogy fogjuk a szüleink kezét. Igaz? Hogy fogjuk. És hogy képesek vagyunk arra is, hogy már akkor, amikor Megállnánk a saját lábunkon, még mindig fogjuk az ő kezüket, vagy valakinek, vagy valaminek a kezét, ami támpontot ad. Hát az, hogy meg tudunk állni a saját lábunkon minden értelemben, ez nem derül ki másképp, mint hogyha kipróbáljuk. Értitek? Ha elengedjük. És lehet, hogy elsőre esünk egyet, mert még nem tudunk támaszkodni az egyensúlyérzékünkre, vagy másodjára. De hogy mindannyian tudunk állni a saját lábunkon. És ezt csak akkor fogjátok elhinni, hogyha megtapasztaltátok, úgyhogy próbálgassátok. Ez lenne a újévi okéz. Újévi okéz. Na sziasztok, akkor jövőre találkozunk. Még nem tudom pontosan mikor. Hello.